Két hírt kapott fel a sajtó az elmúlt héten. Az egyik arról szólt, hogy az Eurostat legújabb kiadványa szerint 2021-ben Magyarországon volt a második legalacsonyabb az átlagbér az egész Európai Unióban. Ezzel az eredménnyel egyedül Bulgáriát sikerült megelőznünk. A másik hír szerint Magyarországon volt decemberben a legnagyobb az infláció, vagyis éves alapon 25%, ezzel is Európa bajnokok lettünk. Miközben a kormányzati kommunikáció szerint Magyarország 2010 óta jobban teljesít, de nézzük meg, mit mutatnak a számok. Én Videmon Tamás vagyok, ebben a podcastban arra keresem a választ, hogy mennyire sikeres a magyar gazdaságpolitika, jól sáfárkodtunk-e az uniós támogatásokkal, amit azért kaptunk, hogy felzárkozzunk az Európai Unió gazdagabb országaihoz. Beszélgető partnerem Bot Péter Ákos, az első szabadon választott kormány minisztere, volt jegybankelnök és egyetemi professzor. Péter, gondoltad volna a 90-es évek elején, amikor az Antal kormány aláírta az uniós csatlakozási kérelmünket, hogy 2023-ra ennyire elhúznak mellettünk a velünk együtt csatlakozó volt szocialista, illetve utánunk csatlakozó országok. Mit gondolsz, tényleg le vagyunk maradva?
Nem gondoltam volna nyilván, hiszen a magyar indulás nem volt rossz. Tulajdonképpen Csehszlovákiával együtt voltunk az első helyen, Lengyelország erősen lemaradva a szerkezeti okok miatt, meg hát ugye a lengyel gazdaság zűrei miatt. Jugoszláviából lehetett tudni, hogy Szlovénia, Horvátország az jobban fog teljesíteni, és hogy délre megyünk, ott nehezebbek az ügyek. De mindesetre azt gondoltam, hogy a magyar fejlődés az két évtized alatt úgy besimul abba, ahol volt a monarchia idején. És most eltelt 3 évtized, és valóban az különös, hogy mind az idézett bér, reálbér, átlagbér statisztikában, mind pedig, amit én azóta találtam és feldolgoztam, a medián rendelkezés álló jövedelem. Tehát nem csupán a bér, mert a bér az egy bonyolult ügy, és az csak egy része a jövedelemnek, de a jövedelem és az abból adódó fogyasztás is azt jelzi, hogy a 11 volt rendszerváltó ország, vagy új tagország mondjuk így között, bárhogy nézem, mi ott a 9., 10., 8., de inkább a 9. helyen állunk, tehát nem az első harmadban, hanem az utolsó harmadban. Na hát ezt nem gondoltam volna.
Mindenben azt látjuk, hogy jól indultunk, ott voltak a V4-ek, ők voltak a mi versenytársaink, most viszont már tényleg ilyen Bulgária, Románia, illetve Horvátország, bármilyen adatot nézünk, ezek az országokkal versenyzünk. Mi ennek az oka?
Hát valóban, amikor a Nemzeti Bank közé tesz egy statisztikát, akkor a térség, vagy régióban Bulgária, Románia és Magyarország van. Például mondjuk a valuta ingatagságát tekintve, hát Szlovákiának eurója van, Szlovéniának eurója van, már eleve szóba se jön, ha hozzájuk mért ingatagság. Ez csupán egy kis példa arra, hogy délre csúsztunk, és hát például a valuta alapnak a térképét, Európa térképét megnézi az ember, akkor rajta van az eurózóna, és egyéb fejlett országok, ez a kategória, és benne van természetesen Szlovákia és Szlovénia. Most majd megnézem, hogy a következő évi kiadásban az év végén Horvátország is bekerül a fejlett országok közé. Vannak egyéb fejlett országok, Csehország, és vannak az emerging markets, a feltörekvő piacok. Hát ugye ez az udvariasabb fogalmazás annak, hogy nem elég fejlettek. Na, ebbe vagyunk mi. Na most, hogy mi az oka? Hát a Wealth of Nations, a nemzetek jóléte, vagy nemzetek gazdagság, ugye két fordítása van Adam Smith könyvének, 1776. Azóta folyik a közgazdaság tudományban és a gyakorló közgazdaságban ez a vita. Tehát én most nem fogom tudni elmondani, hogy milyen képlet, formulát lehetne feltalálni, de hát alapvetően ugye ember kell hozzá, meg tőke kell hozzá, meg intézmények kellenek hozzá, és akkor végigmehetünk ezen a soron. Ami a tőkét illeti, azzal különösebb gond nincsen, mert a magyar gazdaság tőkebefogadó képessége már 90-ben is elég jó volt. Említem, hogy az Audit. Hát ugye Magdeburg helyett választotta Győrt 93-ban, de már előtte itt volt a Suzuki, előtte már az Opel. És ezek egyébként most itt vannak, működnek, és az ő visszaforgatott profitjuk hajtja a magyar FDI, tehát működő tőkeállományt. És akkor itt már azért rögtön jelzem, itt van egy kis gondocska. Hát a statisztikát nem tud már minket hallgatóknak ugye elmondani, vagy ide rajzolni, de a bejövő tőkeállományának nagyobb része az, amit itt levők forgatnak vissza, tehát nem viszik ki, kivihetnék, de nem viszik ki, és a kisebb része az, ami friss tőke, és az a friss tőke is újabban nagyon speciális irányzatokból jön. Tehát néhány országból és néhány iparágból. És ez a néhány ország, ez alapvetően most Korea, Kína, és ez a néhány iparág, ez egy vagy kettő. A korábban az autógumigyártás, ugye erre is tudunk példákat hozni, ezekkel nagy energiaigényű, többen vegyipari tevékenységek. Most pedig az elektromos autóhoz szükséges akkumulátorgyártás, ami részben vegyipari, részben fémipari tömegtermelés. Jó lesz-e ez a beruházás? Arra azt mondom, hogy a GDP-t megtolja. Tehát a statisztikákat megnöveli. A magyar exportot megtolja. Nagyon szép lesz az exportunk. Persze az importunk is, mert minden, ami ehhez kell, az alapvetően import, kivéve az összeszerelő munka, meg a gáz, meg a víz, meg a kőolaj, meg az elektromos áram, ami egy ilyen bonyolult vegyi művelethez kell. Javul-e a nemzeti jövedelem? Ez volt a kérdésed. A jólét. Az, amit említettem, ez a fogyasztás, a rendelkezésre álló jövedelem, ez a szakszó. Amennyiben ott 6-7-8 ezer ember összeszerel, az ő bérük, az növeli a nemzeti jövedelmet. Ha adót fizet ez a vállalkozás, az az államon keresztül növeli a nemzeti jövedelmet. Ha szubvenciót kap, akkor csökkenti. Egyikünk se tudja ebben a szobában, hogy ki mit írt alá, és hogy milyen támogatást ígértek. Mi van a beszállítói körrel, tehát például kell hozzá áram. Honnan fog jönni? Paks 4-5-6-ból, mert ugye a jelenlegi energiatermelés se elég, Magyarország importőr, nettó importőr. Nettó importőr gázban, nettó importőr olajban. Tehát mindaz, ami kell ehhez, a vizen kívül, ami talán elég se lesz, azt nem tudom. Szóval ezek óriási makrogazdasági kérdőjeleket is vetnek fel, úgyhogy azon kívül, hogy egy ilyen nagy beruházás megtolja a statisztikát jelentősen, valamilyen mértékben remélhetőleg megtolja a nemzeti jövedelmet, és azon keresztül a fogyasztást, de nem olyan mértékben, mint ami az első ilyen avatásoknál el szokott hangozni, amikor elmondják, hogy Magyarország ilyen-olyan területen élvonalra tört, és tudom én, autógumi gyártásban mi már Európa második nagyhatalma vagyunk.
Ha azt nézzük, hogy 2010 előtt, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítem, akkor azt hajtotta a magyar gazdaságot, hogy jött ez külföldi működőtőke, tehát jöttek cégek beruházni, nagy részt ugye feldolgozóipar, egyszerűsítsük le autógyártás, illetve ahhoz kapcsolódó iparágak, mellette a növekedést támogatta például a hitelezés, devizahitelezés, és 2010 után sem történt változás, illetve egy fontos változás történt, hogy 2004-ben csatlakoztuk ugye az Európai Unióhoz, és 2007-13 volt az első költségvetési ciklus, amikor jelentős összegű uniós támogatás érkezett az országba. Ugye ezeknek a pénzeknek a nagy része 2010 után jött be, és a Fidesznek emellett volt egy erős kétharmados felhatalmazása a kormányzásra, amihez társultak ugye a visszanemtérítendő uniós pénzek. Tehát volt egy történelmi lehetőség az Orbán kormánynak, hogy olyan reformokat hajtson végre a gazdaságban, oktatásban, egészségügyben, ami társadalmilag fontos. Ilyen szempontból elvesztegetett idő az elmúlt 12 év?
Én erre válaszolok, csak még visszamegyek időben. Egy kicsit másképp láttam azért. Valóban az igaz, hogy 2010 előtti két évtizedben, ugye a rendszerváltozás első két évtizedében rengeteg külföldi működőtőke jött be, és szemben, amit szoktak mondani, nem elég tájékozott, de vehemens emberek, nem a meglevő jó cégeket nyomták ki innen, hanem tulajdonképpen, amiket te is említettél, az autóipar. Hát Magyarországon ilyen nem volt, buszgyártás volt, de személyautógyártás nem volt, hát most lett. Jött elektronika, az sem nagyon volt, hát volt persze tévégyártás, tehát volt kulturális előéletünk, és pontosan azért jöttek ide, és most is van szellemi tőke. Jött a vegyiparba is, gyógyszergyártásba is. Tehát azt gondolom, hogy az első két évtizednek a mérlege jó. Ezt úgy is mondom, hogy tudom, hogy aki idősebb és hallgat majd minket, akkor azt fogja mondani, hogy igen, de mi lett az Orionnal, mi lett a Videotonnal, mi lett a Rábával, stb. És akkor a válasz az, hogy hát van, ami megmaradt, a Rába megmaradt, a Videoton is megmaradt, más csinál, az Orion nem maradt meg sajnos, na de hát nem ez az egyetlen termék, amit elsöpört a verseny, hát az egész textilipart, de nem csak nálunk, Amerikában is a kínai verseny letolta, és ez az izgalmas rész, része, hogy az első egy-két évtizedben bejön egy kultúra, tovább tud-e lépni, tehát feljebb tud-e lépni, az összeszerelésből lesz-e az, hogy az autóipari kutatásfejlesztés is itt van. Na most a válaszom az, hogy részben igen, hát a győri kollégák nem csupán összeszerelnek, ott már azért a műszaki tartalom is megnőtt. Csak kellett hozzá 20 év. Ez egy kicsit elszomorítja az embert. Modernizáció az lassú folyamat. És itt följebb kell mászni ezen a létrán. És én úgy látom, az észtek, például szlovének és a lengyelek is mennek fölfele. Jött a pénz a szolgáltatásba. És azért hozom a szolgáltatást ide, mert a külkereskedelmi mérlegünk, ami most váltott át egyébként deficitbe, hosszú évek óta először, az azért nem tart rosszabb állapotban most, mert a szolgáltatási mérleg nagyon jó. Tehát az most is, és nem csupán a turisztikai szolgáltatások, mert azt tudjuk, hanem logisztika, üzleti szolgáltatások, itt egy shared service centerekben itt 80-90 ezer ember dolgozik, és ezek nem telefonos kisasszonyok, hanem alapvetően többségben jól képzett jogászok, közgazdászok, IT szakemberek, akik üzleti szolgáltatást nyújtanak a világ számára. Tehát a magyar gazdaság azért modernizálódott. Az uniós pénzeket, hát elköltöttük úgy, hogy elköltöttük, ugye alapvetően először bement az infrastruktúrába, betonba öntötték, ahogy szokták mondani, az is kellett, tehát az ember lát olyan autópályát, amit ilyen politikai autópálya, autó nem nagyon megy rajta, de hát megígérték a erős helyi lobbinak. Tehát azt a pénzt lehetett volna ügyesebben is elkölteni. És az Orbán kormány azzal indult, és azóta sem adta ezt fel, hogy nem kell ez a pénzügyi kultúra, ez túl van futtatva, hanem vissza kell térni a iparhoz. Na most egy volt ipari miniszterrel beszélsz, tehát én az ipart persze, hogy kedvelem, de azt gondolom, hogy ez a reindustrializálás, ez az újraiparosítás, ez nem a mi problémánk. Ez a Görögország esetében lehet, hogy így van, túlfutott az a folyamat, hogy ott megszűnt a hajógyártás, a többi. Magyarország esetében nem az a probléma, hogy nincs elég iparunk, hanem hogy bőven is van, hanem hogy szeretném, ha ezek a ipari műveletek nem ilyen dobozgyártást, most nem akarom megsérteni az akkumulátorgyártó nagyhatalmakat, de hát mégiscsak nem ilyen beöltene testet, hanem valóban formatervezés, design, mérések.
Tehát egy magasabb hozzáadott érték.
Igen. Ebben fantázia, tudás, és akkor ebben mérnök kell. Tehát nem 9000 összeszerelő munkás, amiben mondjuk most a Debrecent idézem, amiből 6000-et majd be kell hozni valahonnan. Németországban se találnak már könnyen ilyen munkakör embereket, Magyarországon se lesz könnyű toborozni, tehát itt már előre látom, és ezt feltételezem, kimondva vagy ki nem mondva, a Debrecennek sejtítik is, amikor az ellenállásukat megfogalmazzák, mert azon kívül, hogy környezetvédelmi kockázatokat rejt egy ilyen vegyi és fémgyártási technológia, amiről szó van, meg a méret, hát az a méret, az egy brutális méret. Na, ez mind összerakva ebből az látszik, hogy növekszik a magyar gazdaság, de az én 3 évtizeddel ezelőtti vágyaimhoz képest, vagy reményeimhez képest nem abba az irányba, amely irányba én szeretném, hogy elinduljon az ipar.
Mondjuk azt mondjuk, hogy 90-es években tök jól jött, mert volt egy nagy munkanélküliség, felszívta a munkavállalókat, most viszont tényleg most már évek óta munkaerő problémákkal küzdködünk, tehát ezért lenne érdemes egy nagyobb hozzáadott értékű.
Igen. Ez ugye a demográfia az sajnálatos módon ellenünk dolgozik, akkor még ugye 10 milliós Magyarországban gondolkoztunk, ugye, meg 15, hogyha beszámoljuk a magyar etnikumot itt a Kárpát-medencébe sohajtozva, hát meglátjuk majd az adatokat, mert a népszámlálás majd megmutatja, de hát az én félelmem az, hogy ez bizony csak 9 valamennyi, és ez azért is hozom, mint a demográfiát, mert itt valóban volt egy nagy munkanélküliség 2000-es évekig, tehát a rendszerváltozás hullámában már 88-ban megjelent, akkor még a régi rezsimen belül, akkor 99-ben ez felrobbant, 1 millió ember vesztette el állását, és még nem tudott elhelyezkedni, hát mások elhelyezkedtek, azok ugye nem nincsenek benne a statisztikában, és akkor nagyon nehezen ment vissza erre a mostani ilyen 1/4 milliós szintre. Ez is sok, és az is gond, hogy őket még ez a technológia se nagyon fogja tudni alkalmazni. De hát nem ez a hajtja a fogyasztást, a nemzeti jövedelmet, ezt a reálbért, hanem az, hogyha itt a jól fizető munkahelyekből van több. És aztán az a jó fizető munkavállaló, aki jól keres, az igénybe tud venni olyan szolgáltatásokat, amik munkahelyet teremtenek másnak. Tehát egy jól kereső mérnök a gyerekét zongoraórára járatja, és tudom, a másikat lovagoltatja, és akkor a lovastanya is működik, a zongoratanár is megvan, és a hétvégi ebéd is, családi ebéd is megvan. Tehát most nem akarok idilt ide rajzolni, de hát ugye ez volt a remény, és ez úgy látom, ez nem következik be. Tehát a magyar gazdaság az átalakult, és többen alkalmazkodó képes is, de a minősége az nem tartott lépést, és akkor most az, mivel indultunk másokkal, mert eközben azért azt lehet látni, hogy a Csehszlovákiából a cserész Bohémia az jóval fölénk került. Lényegében Csehország, Szlovénia és Észtország utolérte az olasz, portugál, görög, spanyol szintet, tehát a keleti peremvidék és a déli periféria peremvidék közötti történelmi, mármint a megelőző történelmi időszakban kinyílt olló visszazárult. Úgyhogy ha majd egy gazdaságtörténész ezt megírja, akkor az egészről nem lesz rossz véleménye. Hát sajnos a magyar fejezet az kritikusabb lesz, mint ahogy én ott fentről, majd a felhőkről azt nézegettem, mint ahogy azt én szerettem volna.
Hogyha azt nézzük itt a kelet-európai országban, hogy milyen jól sáfárkodtak az uniós támogatásokkal, nekik nem volt kétharmados kormányok, sőt, náluk elég sok választás volt, elég sok kormány jött ment. Magyarországon most már negyedik ciklusát kezdi meg ugyanaz a kormány. Ismét egy kétharmados felhatalmazással, ez most inkább hátrány?
Ez egy érdekes ügy, mert a hitelminősítők és azok az elemzők, akik egyébként rövid memóriájuk és ránéznek a dolgokra, azt látják, hogy nincsen kimenő kormány, bejövő kormány, akkor nyilván sima a kormányváltás, és ez a tőkének ez alapvetően jó szokott lenni. Ugyanakkor, ha nincsen választási lehetőség, vagy ez nem elég hihető, akkor, és valóban a kimenő kormány, egyben a visszajövő kormány is, akkor nincsenek meg azok az ellenőrző mechanizmusok, amelyek rászorítják a döntéshozót, hogy hát el tudjon számolni minden döntésével, és hogy ragaszkodjon a játékszabályokhoz, mely szabályok őt is majd védik, amikor ő nincsen hivatalban. Hát az ellenzék mindig számon szokta kérni a szabályokat, amikor kint van, és amikor valaki hatalomba kerül, akkor úgy gondolja, hogy fölhatalmazást kapott arra a néptől, hogy hát a maga szájhíze szerint kormányozzon. Ez nem igaz, tudjuk. Na most ebből az következik a mi esetünkben, hogy minden kimutatható és elég megbízható felmérés szerint a kormányzati képesség, state capacity, az van egy irodalma ennek, és adatsorok is vannak, ez Magyarország esetében nem nagyon jó. Nem segít a kormányzat minőségén például az, hogy az államapparátus politizálódik. A miniszterek jönnek, miniszterek mennek, de mondjuk a főosztályvezető, aki ért a dolgokhoz, az ott van. Nem ez van, hanem a politikai hatalomhoz igyekszik alkalmazkodni, lojálissá válni, és akkor a politikai szempontok felerősödnek, a szakmák visszaszorulnak, a sajtótól már nem nagyon kell félni, az ellenzék nem számít. Ez az egyenes út a szakmai standardoknak a csökkenéséhez. Na most a mi esetünk az azért speciális, és hát itt ugye folyik a magyar kormány, nem Magyarország, de így szokták mondani, hogy a magyar kormánnyal szemben ez a hetes cikkel szerinti eljárás, miszerint a jogállamiságnak vannak nagyon fontos, kényes kritériumi, ha ezeket megsértik, akkor az üti az európai elveket, de, és ez nekem fontosabb, a belső jogbiztonságot is, és ha jogbiztonság nincs meg, vagy gyengül, lehet-e akkor gazdálkodni? Hát a válasz az, hogy lehet. Hát hogyne. Rémes viszonyok között is lehet üzletelni. Csak hogyha egy országról az a híre, hogy van banánköztársaság, hogy baksist kell fizetni valamiért, hát akkor beszámítják. Tehát akkor a belépő tőke megtérülési igénye nagyobb, mert hát bizonytalanabbak a körülmények. Tessék őt kárpótolni azért, hogy nem úgy működik a dolog, mint mondjuk Svédország. Tehát akkor nem azt a profit rátát várja el, hanem a kétszeresét. Most ha azt keresed, hogy ilyen növekedés mellett, mert ilyen közepes a növekedés ütemünk, nem jobb, mint a térségi átlag, inkább alatta van, ilyen növekedés ütem mellett miért nem nő a magyar reálbér, és akkor a részben az a válasz, hogy költséges és rossz hatékonyságú az állam, hát az a magyar állam nagyon sokat költ. A cégek is megnyomják a ceruzájukat, tehát itt kétségtelen, hogy a Magyarországon működő cégeknek a profit rátája valószínűleg nagyobb, mint lenne, ha egy normálisan működő ország lenne, ahol erős a verseny. Na most a verseny vissza van szorítva, és ha nincs verseny, az bizony az árak növekedését hozza, ezt tanítjuk az iskolában, de aki nem hiszi el, az menjen ki az utcára és nézze meg, hogy mi van akkor, ha egy iparágban csak egy-két szereplő van. Mi van akkor, hogyha egy kiírnak egy vasúti tendert, és csak, most nevet nem mondok, egy Mészáros nevezetű cég jelentkezik rá. Hát az nagyon drága vasút lesz, és akkor az a pénz, amit sikerült megszerezni, abból felépül egy vasút, örülünk neki, meg egy csomó olyan pénz is olyanokhoz kerül, akiknél már nem tudjuk, hogy abból mi lesz. Hova kerül, külföldre viszik, elfogyasztják, luxusfogyasztás, de az biztos, hogy a vasúti közlekedés ettől nem lesz jobb.
Ugye a korrupcióval kapcsolatban azt szokták mondani, hogy nem csak adott pillanatban úgymond ellopott pénz számít, hanem az is gond, hogy ebből egy rendszer lett. Tehát most már nem az van, hogy a legjobb árajánlatot tevő nyeri meg a tendert, hanem aki a legközelebb van a tűzhöz. És ez kicsit a gazdaságnak hatékonyságára is hat.
Bizony.
Vagyis a cégek már nem lesznek motiváltak abban, hogy fejlesztenek, modernizáljanak, hanem beállnak a sorba, és majd a alvállalkozó alvállalkozójának az alvállalkozójaként elvégzik a munkát. Arra kérdés viszont nem válaszolt, egy 2010 és 22 között, ugye volt egy történelmi lehetőség az Orbán kormánynak, hatalmas politikai felhatalmazás, ingyen pénz az EU-tól. Ugye Surányi mondta azt, hogy minden évben megkapjuk egy marsal segélynyi összeget, amit egyszer kaptak meg a nyugat-európai országok a második világháború után, mi ezt minden évben megkaptuk az Európai Uniótól. Hogy mennyire éltünk ezzel a lehetőséggel? Máshogy kérdezem, ugye most tanítasz az egyetemen, hanyast adnál az elmúlt 12 évre, hogyha osztályozni kellene?
Hát szerencsére nem kell osztályoznom, és nem is tudom, mert az osztályteremben van 20 gyerek, és akkor tudom, körbenézek és látom. Hát ilyen értelemben Magyarországot nem önmagához, hanem a térséghez kellene viszonyítani, és ezek az adatok, amivel kezdtük, ezek azt sugallják, azt mutatják, hogy az a tehetséges tanuló, akiről beszélünk, aki a csoport első volt, ha nem is Stréber, de ott az élen járt, most ugye hátul bukdácsol. Tehát nem tudok jó jegyet adni. Az uniós pénzek felhasználását azért nehéz megítélni, mert változtak mindig a koncepciók, meg változtak az igények is, hát ugye az infrastruktúrát említettem, az fontos, hogy kiépült azért, és kerültek olyan területekre is pénzek, amelyek korábban teljesen el voltak hanyagolva, nem jutott rá pénz, tehát a falvak egy részébe is eljutott. Olyan fejlesztési forrás, amiből játszótér épült, vagy egy ravatalozó, vagy valami. Tehát ez átalakította részben a magyar társadalmat, de a politika túlsúlya, primátusa, ezt még így emlegettük annak idején, a terrorgazdaság idején. Tehát most is érzem, hogy a politika primátusa, hogy eldönti valaki, hogy mi kell, és nem bízza rá a kisebb közösségre. Centralizálva vannak a források. Nos, ezekből a döntési sorozatokból lettek azok, hogy túl nagy minden. Tehát az a pénz, ami hozzánk vágtak, mondjuk így, tehát amit a nyugati adófizetők tulajdonképpen befizettek, azokból elkezdtek olyan hatalmas fejlesztések létrejönni, amelyeknek a méretével már akkor problémám volt, amikor még úgy nézett ki, hogy a magyar gazdaság nagyobb lendületben van. De most főleg, amikor megdrágult például az energia, látszik, hogy kifűthetetlen sportcsarnokok jönnek. Olyan létesítményeket hoztak létre, és oktrojáltak rá a városokra, kisebb és nagyobb városokra, amiket nem tudnak fenntartani. Nincs rá fizetőképes kereslet. Tehát nem csupán akkor okoz problémát ez. Most ugye van ebbe korrupció, ebben nincsen. Hát a lebonyolításban persze lehet, hogy pontosan kinyeri, hogy miért van az, hogy egy játszótér beruházás, ránéz az ember, és szemmel látható, hogy ez háromszoros áron számlázták le. Hát jó, a játszótér ott van, a kivitelező egy nagyobb dzsippel jár, mint azelőtt. A emberek egy része megvonja a vállát, hogy hát Istenem, ez így szokott lenni. ez nincs rendjén, tehát ezt most nem akarom negligálni ezt a dolgot, csak azt akarom mondani, hogy ez egy elég elterjedt dolog, és amíg volt uniós pénz, akkor ez a dolog zötyögött. Most azért is keservesebb a helyzet, mert én nem tudom, hogy fog zajlani az a húzavona folyamat, amelynek a keretén belül a magyar kormányzat megígér olyan dolgokat, amiket már rég meg kellett volna csinálnia, tehát például a bírói önállóságnak a megerősítését, vagy visszaállítását, vagy ki kell mászni abból a lehetetlen helyzetből, amit az egyetemi szférában csinált azzal, hogy államegyetemeket kivitte olyan furcsa alapítványi formába, oda rakott kurátornak egy minisztert. Na most hát először hallottam, nem is hittem a fülemnek, hogy mit egy hivatalban levő miniszter, hát az elég sok dolga van a saját szakterületén, hogy képes még másfél millió forintért beülni egy vidéki egyetemnek a kuratóriumába, és az egyetem politikával fog foglalkozni hajnal 2:30 között, vagy hogy, tehát, na, ezek olyan fura ügyek, amelyek mind valamilyen formában belejátszanak abba, hogy ez a külső pénzbeáramlási folyamat ez Magyarországot nem katapultálta oda, mint ahogy például a Marshall segély megtolta Nyugat-Európát és a német Wirtschaftswundernek, hogy a francia 30 gyönyörű évnek, ugye ők így mondják, vagy az olasz gazdasági csodának az alapja lehetett.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Bot Péter Ákost hallották, egyetemi tanár, volt ipari miniszter és egy bankelnök. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.